Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 101. Zsoltárunk első versét. A 101. Zsoltárunk első verse így kezdődik: mindennek előtte irgalmasságról. Kérjük a kántor testvérünket, hogy egyszer uniszónó játssza el nekünk a dallamot. Gyülekezet, foglaljon helyet, és keressük ki ismét ezt a Zsoltárt, ha már a másikat föllapoztuk volna, és énekeljük el kicsit gyorsabban, dinamikusabban, lelkesebben 101. Zsoltárnak az első versét. Folytassuk Isten tiszteletünket a 226. dicséretünk éneklésével. Az első két vers eléneklési után a gyermekek majd imádkoznak és elmennek a gyermek órára, utána folytatjuk a harmadik és negyedik verset. A 226. dicséretünk így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. kedves gyermekek, álljatok fel és imádkozzunk. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Jó órát kívánok nektek, sok örömet, érezzétek jól magatokat, és majd várunk vissza benneteket. Énekeljük a megkezdett énekünk 3. és 4. versét. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint írva található a Sámuel könyvének, 2. könyvének, 5. fejezetéből, a 6. verstől a 9. versig terjedő ige részében. A Sámuel 2. könyvének 5. fejezetében, a 6. és azt követő versekben így szól Isten igéje. Felment pedig a király Dávid, és az egész népe Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, akik azt a földet lakták. Ők azonban azt mondták Dávidnak, nem jössz ide be, hanem ha sánták és vakok elűznek téged, mellyel azt jelentették, nem jön ide be Dávid. Bevette mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa. Mert azt mondta Dávid ama napon, mindenki, aki vágja a jebuzeusokat, menjen fel a csatornához, és vágja ott a sántákat és a vakokat, akiket gyűlöl a Dávid lelke. Ezért mondják, vak és sánta ne menjen be a házba. És lakozott Dávid abban a várban, és nevezte azt Dávid városának. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a helyen adsz nekünk békességet. Köszönjük, hogy olyan sokszor megtapasztaltuk ennek az igének a igaz voltát a saját életünkben. Hálát adunk azokért a vasárnapokért, amikor itt valóban csendet talált a mi lelkünk, benned való csendességet, és kereshettük azt a békességet, ami a tied, amit te adsz, és amit emberek el se vehetnek. A békességet te veled, Istenünk, édes atyánk, hogy magadhoz ölelj bennünket, mint az atya a példázatban a tékozló fiút. A békességet, ami akkor tölt el a szívünket, miután bocsánatot kértünk tőled, és hallottuk azt, hogy te sem kárhoztatsz bennünket. Azt a békességet, ami a Szentlélek munkája a mi szívünkben. Látod, Urunk, hogy mi minden történik körülöttünk ebben a világban, és milyen békétlenek az emberek. Valóban az igének a szavait nap mint nap megtapasztaljuk, hogy az istentelenek olyanok, mint a sár, meg az, amit a tenger kidob magából, nyugtalanok és békétlenek, és köszönjük, hogy bennünket kiválasztottál ezen a vasárnapon, hogy itt hallgassuk Jézus Krisztus a te szavadat, azokat a kedves beszédeket, amelyek nyugalmat adnak mi nekünk, azokat a szavakat, amelyekkel bennünket hívsz magadhoz, hogy jöjjünk, akik megfáradtunk és meg vagyunk terhelve, és te megnyugosztod a mi lelkünket. Azért csendesítsd el a szívünknek a háborgását és nyugtalanságát, és add, hogy így ebben a csendben hallgassuk, befogadjuk és szívünkbe zárjuk a te szavadat. Hozzád jöttünk, Urunk, amikor betegségek vesznek bennünket körül, családokban, ismerőseink között, és talán mi is hordozunk testünkben, lelkünkben nyavajákat. Urunk, annak idején, amikor lent jártál a földön, akkor szerte járván jót tettél, és meggyógyítottál sokakat, és köszönjük, hogy Istenséged és lelked által most is sokszor megmutattad a te gyógyító hatalmadat a mi életünkben is. Legyél a betegekkel, a kórházban levőkkel, műtétre készülőkkel. Legyél az orvosokkal, adj nekik bölcsességet, hogy a tőled kapott kegyelmi ajándékot tudják használni és alkalmazni. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorú szívűekért, akik hallgatják ezt az igét, akik az elmúlt héten a nehéz utakat jártak meg, te adj ő nekik vigasztalást, igéd és szent lelked által. Imádkozunk, Urunk, hogyha nehéz helyzetben vagyunk az életünk külső dolgait illetően, akár álláskérdés vonatkozásában, akár anyagi helyzetben, vagy az emberekkel való kapcsolatban támadt valamilyen konfliktus és békétlenség, vagy a lelkiismeretünk nyugtalan valamilyen cselekedet miatt, amit úgy érezzük, hogy rosszul követettünk, rosszat követtünk el. Köszönjük, hogy most te rendezed a mi gondolatainkat, hagyjál új ötleteket, új gondolatokat, új megoldásokat és új utakat. És köszönjük, Urunk, az igét, a te kijelentésedet, az Ó és Új Szövetségi beszédedet, amit most ismét olvashatunk, és kérjük, hogy ami nehéznek tűnik számunkra, azt te magad magyarázd a te lelked által. Így áld meg bennünket, kérünk, és add, hogy a békesség követei lehessünk ebben a világban, a mi családjainkban, a gyülekezetünkben. Hallgass meg imádságunkat, édes atyánk, ami megváltunknak a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 161. dicséretünk első versét. A 161. dicséret első verse így kezdődik. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni.
Siess keresztjén lelki jót hallani, harcolni, tanulni az igaz hírt mellett, mint kell vajt vívni Krisztus.
Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Sámuel második könyvének 9. fejezetében, a 3. és a 7. versben. A megnevezett szent helyen, a Sámuel második könyvének 9. fejezetében, a 3. és 7. versben így szól hozzánk az ige. Akkor mondta Dávid király, maradt-e még valaki a Saul háza népe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Felett Siba a királynak. Van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. Mondta pedig ennek az embernek Dávid. Ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és neked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Kedves ige hallgató gyülekezet, a Bibliaolvasó vezérfonal alapján a mai ószövetségi igét hallottuk az első, kicsit hosszabb ige szakaszból, a lekcióból, ami egy igen nehéz rész, de ezt is az Istennek a szent lelke íratta le, és aki Jézus iskolájába jár, annak tananyag. Mire tanít ez bennünket? Lássuk először a szereplőket. A történet fő szereplője Dávid király, Izrael királya. Ismerek embereket, akik végtelenül fölháborodnak ezen, hogy a mi példaképeink, vagy a példálózó történeteinknek a szereplői más nációból valók, nem a mi nemzetünkből. Egy más nemzetnek a főhőse az, aki most példát mutat mi nekünk. Hogy nekünk miért nem Tas vezér a példaképünk? Miért egy más nemzetből? Miért mondjuk a Nibelung gyűrűből a Trisztán vagy Izolda? Vagy miért az Izrael nemzetségéből egy Dávid? Vannak nekünk magyar hőseink is. Egyrészt azért, mert ebben a Dávid királyban, hogy úgy mondjam, genetikailag benne van minden ember is. Mert ő nem csak zsidó származású volt, hanem az elődei között voltak moábiták is, voltak kananeusok is. Így az egyik ősanyja volt egy moábita asszony Rút, másik ősanyja pedig szintén egy pogány nő volt, Ráháb. Sőt, hogyha még visszamegyünk Ábrám mögé, fölfele a nemzetség táblázatából, senki, még nem is voltak zsidó emberek, tehát nem volt olyan náció, amit egyes egyedül képviselt volna. Tehát mondhatom, az egész emberiség egyik képviselője az, aki nekünk a példaképünk. Vagy akinek az életéből most rossz vagy jó példákat ismerhetünk meg. Másrészt látnunk kell, hogy itt egy különböző az eddigitől, a szemünk előtt levő dolgoktól különböző sík az, amin gondolkozhatunk, mert meglehetnek nekünk a történelmi példaképeink, és magyar példaképeink is, vagy bármilyen példaképeink is, ez egy lelki sík, ez egy lelki történés, egy lelki vonal, és itt most a lelki életünkre nézve szeretnénk valamiféle példát találni, vagy valami tanulságot meríteni. Itt lelki történésekről van szó, és amikor a Bibliát olvassuk, mindig ezt keressük, hogy Isten mit akar mi nekünk, a mi lelkünkben, üzenni, és mit akar a mi lelkünkben elvégezni. Hogy abba az üdvösség történetbe, az üdv történetbe hogyan tudunk bekapcsolódni, és hogyan tudunk a Krisztus gyülekezetében megfelelő módon viselkedni. A másik szereplője a történetnek Jóáb, aki egy kemény katona, vezér, fővezér, aki Dávid életében sok bajt is okoz, egy önfejű ember, akivel sok baja van Dávidnak, egyszer kiáltja is, hogy miközben nekem veletek sérülj a fiai, ám ezen a helyen jót tesz. Az Úr harcában nagyon nagy hőstetet hajt végre. A harmadik szereplője a történetnek pedig a korábbi király Saulnak a fia, ő kicsit később jön be a képbe, ő a Méfibóset, ők tehát a szereplők. Másodszor lássuk a helyszínt, hogy hol játszódik ez a történet, a mai bibliolvasó vezérfonal szerinti történetünknek mi a helyszíne. Jeruzsálem, amiben, ebben a névben, benne van a Sálem szó, ami ugye ma Salomot mondanak, de a Sálem szó azt jelenti, hogy a békesség. Ez a Isten népének a lakóhelye, ahol Istennek tetszett, hogy sok hívő ember lakjon a történelem folyamán. Harmadszor lássuk magát a történetet. Hogyha az előző összefüggésekbe beállítva nézzük, akkor láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen vallás és vallás különbözősége és feszültsége látszik meg, és harca van leírva. A jebuzeusok, akik ott laknak, mindenféle pogány és bávány vallást képviselnek. Egy természeti vallást, ami az ördög által még jobban és jobban eltorzított vallás. Ezzel szemben jön a kijelentés vallása, a Dávid vallása, a Biblia vallása, ahol Isten adta maga igéjét és az ő tiszta világosságát. Tehát voltak éppen egy ilyen vallásháború, teomachia az, ami zajlik ebben a részben. És mivel Dávid seregében vannak a hívő emberek, így mondhatom, a másik oldalt pedig a hitetlen emberek, a hit és a hitetlenségnek a harca van ebben a történetben ábrázolva. Így is mondhatom, hogy az ördög és az Isten harca az, ami ebben a csatában eldől. Ezért foglalkozunk mi ezzel, mert mi is ugyanezt a harcot harcoljuk. Jönnek olyan vallások, amiket emberek gyártottak, az ördögök erősítenek, és vele szemben van a kijelentés vallása, Jézus hite. Ez harc. Egyik oldalt van az ördög, aki az Isten népét bántja, másik oldalt pedig a Krisztus gyülekezete. Tehát ez az a harc, ami miatt ezeket a történeteket Isten leírta, hogy valami tanulságot merítsünk belőlük. Konkrétan maga a harc az pedig nagyon különleges. Tudnék, Dávid király szeretné elfoglalni Jeruzsálemet, ezt a csodálatosan szép hegyen épített várost, és a jebuzeusok azt mondják, hogy ide be nem teszed a lábadat. És most jön a történetnek a rendkívül nehéz része, hogy a városnak a lakói egy különleges, mondhatom, pszichológiai hadviselést alkalmaznak. Az első sorba állítják a városnak a nyomorékjait, a vakokat, csántákat, mindenféle beteg embert, alig tudnak mozogni, mankók a kezükben, és fegyvereket nyomnak a kezükbe, és azt mondják, ti véditek meg ezt a várost. És Dávid, hogyha el akarja foglalni ezt a várost, akkor csak a nyomorékokon, a sántákon, az elesett embereken keresztül, azokat levagdalva mehet csak be, hogy elfoglalja ezt a várost, és legyőzze az ellenséget. Ez egy pszichológiai hadviselés is volt, ami rendkívül mély lenyomatot hagyott Dávid szívében is. Neki egy döntést kellett hoznia, hogyha az Úr harcát meg akarja harcolni, és ezt a várost meg akarja nyerni, akkor csak úgy teheti, hogy ezeken az embereken keresztül megy, és ezeket le kell vágni. Ez egy lelkiismereti konfliktust okozhatott benne, amellett még később bizonyára éjszaka álmában is fölfölriadt, amikor hallott azoknak a szerencsétlen embereknek a nyöszörgését, jajveszékelését, látta, mint rázzák a mankóikat, és jajveszékelnek, és amit ott állnak a falakon, és ő pedig nem tud bemenni. Ez olyan mély lenyomatot hagyott az ő lelkében, hogy talán ezzel lehet megmagyarázni azt, hogy ezt olvassuk ebben a részben is, hogy az ő lelke gyűlölte a nyomorékokat. Mert ez egy olyan sokkot jelentett a lelkének, hogy nem tudott visszagondolni erre nyugodtan, ez mindig megrázó élmény volt az ő számára. És ez a harc aztán végül eldőlt, mert sikerült csodálatos módon elfoglalni ezt a várost, amiről majd szót, még több szót ejtek. Még egy másik helyszín is lesz a mai igehirdetés kapcsán megemlítve, ez pedig majd később Dávidnak a királyi udvarra, amikor már benn ül Jeruzsálemben a királyi udvarban, és a képbe bekerül egy ember, egy nyomorék ember, aki mind a két lábára sánta, akit Dávid a saját udvarába fogad, és az asztalához ültet, és azt mondja, hogy én veled akarok minden nap együtt ebédelni. Tehát ezek a helyszínek, amikről szó van, hogy kicsit megértsük ezeket a dolgokat. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy világosan a Biblia elmondja azt, hogy amik megirattak, a tanulságunkra irattak meg. Tehát amikor a bibliai történeteket nézzük, akkor mindig valamilyen tanulságot kell keresnünk, hogy ezek által Jézus iskolájában előbbre haladjunk. És így néhány tanulságot szeretnék mostan Újhegyre venni. Az első az, hogy vannak helyek, ahol Isten lelke szokott munkálkodni. Nincsen helyhez kötve az Istennek a munkája, de mégis vannak helyek, ahol Isten lelke szokott munkálkodni. Nem azért, mert egy hely önmagában más lenne, vagy a falak szentebbek lennének, azért szent az a hely, mert Isten ott szokott munkálkodni. És mostanában többet foglalkoztam az egyháztörténettel, és Budával, és Buda várában, városában a történelem során felfedeztem, hogy Isten lelke nagyon sokszor munkálkodott. Tehát, mint hogyha Isten szemei nagyon gyakran a mi városunkra, a mi Budánkra nézett volna, és itt mindig adott hívő embereket, valdens közösségeket, huszita közösségeket, nagy igehirdetők jelentek meg a történelem során. A reformáció itt is elkezdődött annak idején, és azóta is Isten hányszor adott lelki impulzusokat, érintéseket itt a városban embereknek. Istennek tehát tetszik, hogy egy helyen többször megjelenjen valahogy az evangélium a történelem során. Ilyen például Moldva, ahol Bákóban, meg Jászvásáron, meg ezen a környéken annak idején husziták éltek. Oda menekültek a magyarországi husziták. Ez azt jelenti, hogy Isten lelkének tetszett, hogy ott hívő emberek legyenek, és akkor a Szentlélek is azon a helyen munkálkodott. És körülbelül 20 évvel ezelőtt megismertem egy holland misszionáriust, aki éppen ott Bákó környékén szintén egy missziós központot alakított ki, hogy ott Isten igéjét hirdesse. Tehát azon a helyen tetszett Istennek, hogy az igét hirdesse. De tudok arról, hogy 1800-as években, 1844-ben két skót misszionárius szintén ott Bákó környékén hirdette az evangéliumot. Ez azt jelenti, hogy Isten szent lelkének tetszik, hogy egy helyen ott munkálkodjon, embereket megszólítson. Ugyanúgy Istennek tetszett, hogy Jeruzsálemben az ő szent lelke többször megforduljon, vagy többször hatásokat fejtsen ki. Tehát ebben a városban Istennek tetszett, hogy az ő szent lelke csoda dolgokat vigyen véghez, már egészen a kezdetében is. Aki ismeri a Bibliát, nagyon jól tudja, hogy ott élt Melkisédek. Ez a csodálatos ember, aki még Ábrahámot is megáldotta. Pedig hát milyen nagy volt Ábrahám? És úgy akkor tudjuk, hogy nagyobb áldja meg a kisebbet, akkor milyen nagy lehetett Melkisédek, akinek a neve kettős volt, egyik az, hogy az igazság királya, a Cedek, Melkicedek. Másik a békesség királya, a Sálem királya volt. A Sálem királya volt ez az ember, aki megáldotta Ábrahámot. A Sálem, ez a Jeruzsálem. Tehát Istennek tetszett, hogy már annak idején, egy történet előtt, amiről most beszélek, körülbelül 1000 esztendővel már Isten emberei lakjanak ott abban a városban, és áldást adott annak a városnak Isten. Azután megtört az áldás vonala. Tehát, hogyha történelmileg nézem ennek a Jeruzsálemnek a sorsát, láthatom, hogy Melkisédek után aztán újabb generációk jöttek, és az áldás vonala nem folyamatosan ment tovább, hanem megtört. De most Isten újra akarja az ő népét odavinni. Most Isten azt akarja, hogy ott az ő szent lelke munkálkodhasson, és ezért oda fogja adni ezt a várost, ezt a Jeruzsálemet Dávidnak, hogy ott munkálkodjék az Isten szent lelke. És ahol Isten szent lelke munkálkodik, ott, ahol hívő emberek élnek, ott nagy dolgok történnek. Ott emberek megtérnek, ahol Isten lelkének tetszik, hogy munkálkodjék. Ott az emberek hitbeli döntéseket hoznak, ahol az Isten szent lelke munkálkodik. Ott a házasságok rendeződnek, ahol az Isten szent lelke munkálkodik. Ott a gyermekeket hitben nevelik, ahol az Isten szent lelke munkálkodik. Ott a békesség vezérli őket. Isten áldása akarta tenni ezt a Jeruzsálemet. Aztán megint voltak korszakok, amikor talán visszaesett ez, és nem látszott Isten lelkének a munkája. De utána az idők teljességében a legnagyobb áldásokat Isten ebben a városban adta, hiszen ami megváltunk, a Jézus ott tanított, ott tisztította meg a templomot, és ott szerezte meg a mi üdvösségünket, amikor meghalt értünk a kereszten. Tehát Istennek tetszik, hogy legyenek helyek, ahol az ő áldásait adja. És hogy Istennek tetszett az, hogy itt Vekerle telepen is az ő áldásait adhassa, és visszatekinthessünk egy viszonylag hosszú időszakra. Én csak a magam nevében tudok beszélni, hogy mennyi áldást ajándékozott Isten minekünk ebben a 20 esztendőben, hiszen mi ezt magunk éltük át, mert 97-ben kerültünk ide. És hogy milyen sokszor Isten lelke adott lelki áldásokat minekünk. Istennek tetszik, hogy e helyen adjon áldásokat. Ezért is az imádságban Isten elém hozta ezt a gondolatot, ezt az ígét. E helyen adok békességet. A másik tanulság, amit ebben a történetben felfedeztem, az az Istennek a gondviselő szeretete. Hogy Isten az övéit úgy szereti, hogy megőrzi mindenféle olyan dologtól, amik miatt később lelkiismeret furdalásuk lenne, vagy azt mondanák, hogy rosszul cselekedtem, és károsztatnák önmagukat. Itt pedig azt kell látnunk, hogy Isten gondoskodott szabadításról. Ebben a szorult helyzetben, amiben Dávid belekerült, onnan nem lett volna képes kijönni. Mert nem képes a várost elfoglalni, annélkül, hogy a nyomorékokat, a sántákat és a vakukat levágja. És ki is adja a parancsot, ha másképp nem, akkor kell menni. És Isten mégis megóvja őt ettől. Ezért osztottam ki ezt a kis lapot, a padon, ha van előttünk ez a lapocska, német nyelvű sajnos, de azért a rajzot azt tudjuk látni, vegyük kézbe, nagyon érdekes, ez bemutatja azt, hogy hogyan is volt Jeruzsálem városának az ostroma. Nem tudom, hogy jutott-e mindenki, itt elől is vannak még lapok, ami megmutatja, hogy végül aztán nem arra kellett Dávidnak elfoglalni, nem azon az úton kellett Dávidnak elfoglalni ezt a várost, amelyekbe ott álltak a vakok és rázták a mankójukat, hanem egy másik oldalról, egy nem várt oldalról, a Gihon forrása irányában. Azt látjuk ezen a lapon, hogy a falon kívül van egy különleges forrás, ezt nevezik Gihon forrásának. És Jóáb a fővezér felfedezte, hogy ennek a forrásnak van egy folytatása, egy titkos alagút. Egy titkos alagút, ami a várost kellős közepébe vezet, és egészen váratlanul a katonáival ezen a csatornán fölment. Ez egy híres csatorna. Valaki Jeruzsálembe elmegy, akkor látja, hogy Ezékiás király később, évszázadokkal később ezt ki is építette még jobban. De elég járható volt ahhoz, hogy a seregével benyomuljon a várba, és elfoglalja ezt a várat. És így nem kellett Dávid királynak ezt a szörnyű tettet végrehajtania. A végzetes lenyomat ott maradt az ő lelkében, az a nyomasztó érzés és a kiáltás, de nem kellett ezt végrehajtania, ezt a cselekedetet. Isten megóvta őt, mert ő gondoskodott erről. Mert Isten az övéinek az életében a legszorultabb és legkilátástalabb helyzetben is tud váratlan megoldást adni. És meg tudja segíteni az övéit, hogy olyat ne tegyen, ami miatt később lelkiismeret vádolása lesz. Istennek ilyen rendkívüli segítségei vannak, és Dávid életében máskor is ezt már észrevettük. Nemrégen a Biblia órán beszéltünk arról, amikor Dávid király már fölöltötte a kardját, hogy Nábált és az egész háznépét kiírtsa jogosan, megbüntesse őket, de elébe megy Abigél, ismerjük a történetet, és közben jár, és azt mondja, hogy ne tegyél olyat, ami miatt később a lelkiismeret téged vádolna. És Isten megóvja őt ettől, és most is Isten megóvta Dávidot, hogy ilyet nem kellett őneki tennie. Így bízhatjuk Istenre a mi életünk dolgait, mert ő gondoskodó, gondviselő Isten, és meg tud bennünket szabadítani sok szorult helyzetben. És harmadszor, amit ebben a történetben találtam, ami lelki tanítás, ami számunkra, azt így mondhatom, talán egészen nem pontos a kifejezés, de majd megértjük, meg majd magunkat talán helyre tesszük, karakterváltozások Dávid életében. Hogyha az életére most ez volt jellemző, hogy gyűlölte a nyomorékokat, hogy nem tudta őket elviselni. És próbáltam erre a magyarázatot adni, hogy egy olyan lelki sok érte őt, amit nem tudott feldolgozni. Most egy másik történetben Isten ebben is feloldja őt, és megváltoztatja. Ez pedig akkor volt, amikor már elfoglalta ezt a várost, és Isten áldás után adott ő neki. És akkor feltette a kérdést az egyik szolgájának, a fő udvarmesterének, a Sebnának, hogy van-e még valaki a Saul háza népe közül. A Saul volt az előző király, aki az ő életére tört, aki megkeserítette az életét, de annak vége. És most egy egészen új dinasztia kezdi az uralkodást. Ha az ókorban egy új uralkodó azt kérdi, hogy van-e még, nem is kell az ókorba menni, mert máshol is előfordultak ezek, hogy egy új uralkodó megkérdi, hogy vannak-e még a régi garnitúrából emberek. Hogy egy ókori uralkodó megkérdezte, hogy vannak-e még a Saul házából emberek, akkor mindenki gondolta, ez azt jelenti, hogy írmagja sem maradjon, hogy nehogy vetélytársam legyen az uralkodásban. De Dávid nem ezért kérdi, hanem ezt mondja, hogy van-e még a Saul házából valaki, hogy vele irgalmasságot cserekedjem. És itt is láthatjuk, hogy Dávid életében már krisztusi jellemvonások találhatók. Hogy az Úr Jézus Krisztusnak a gondolkozása ragyog fel nagyon gyakran Dávid királynak az életében. Mert ilyen szempontból ezeket látva elmondhatjuk, hogy előképe volt ő a messiásnak. És most azt mondja, hogy szeretne irgalmasságot cselekedni az ő ellenségének az utódain. Hogy van-e még valaki, akivel én irgalmasságot cselekedhetnék, mert az isteni tulajdonság az, hogy az irgalmasságot akarom cselekedni. És ezért is énekeltük az első Zsoltárban kétszer is, hogy mindenek előtte irgalmasságról énekelünk. Mert az Isten irgalmas és kegyelmes, és szeret bennünket. És nem akarja megbüntetni a gyermekeket az atyák vétkeiért. És Dávid ezt a lelkületet képviselte. És amikor ezt úgy elmondja, és milyen nagy harc volt ez az ő életében, hogy ezt el tudta mondani, akkor, amikor azt a választ kapta, hogy egy ember él még, a Méfibóset. De amikor jöttek a filiszteusok, a dajka fölkapta, és rohant vele kifele, a küszöbön elesett, és a gyermek a földre zuhant, és attól kezdve mind a két lábára nyomorék, és sánta. Nem bír járni. És most Dávid megkapta újra a leckét. Íme te, aki irgalmasságot gyakorolsz, aki irgalmas ember vagy, aki Krisztusi vagy, az most tessék, itt van a Méfibóset. És ő, az, akiben a lelkében ott volt az iszonyodás és félelem és irtózás, most irgalmasságot gyakorolhat. De azzal gyakorolsz irgalmasságot, aki mind a két lábára sánta. És akkor azt mondja, magához hivatja az embert, aki remegve leborul előtte. És akkor azt mondja, hogy ne félj. Ne félj, Méfibóset. Mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled. Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és neked mindenkor az asztalomnál lesz helyed. Hogy az ő lelkében mekkora változást hozott az Úr, hogy az Istennek mekkora nagy hatalma van, hogy a mi lelkünkben levő dolgokat megváltoztassa, hogy a mi belső értékrendszerünket átalakítsa. Ez az igazi megtérés, amikor Krisztus kezébe veszi a mi lelkünket, és formál, és alakít, és megújít, és másképp gondolkozunk, mint azelőtt, és másképpen érzünk, mint azelőtt, és más szempontjaink vannak. És hogyha vannak régi rossz szempontok, azokra nemet tudunk mondani, mert az Isten szent lelkének semmi sem lehetetlen, hogy így tudott irgalmasságot gyakorolni egy teljesen megváltozott gondolkozással és szívvel. És közben bizonyára arra gondolt, ilyen vagyok én is Isten előtt. Alkalmatlan vagyok a járásra, a vele való járásra. Tehetetlen vagyok, lelkiképpen béna és vak és nyomorult, és bűnös ember. De Isten engem szeret úgy, amint vagyok, kezébe vesz, alakít és formál. Mert a Jézus Krisztusban Isten irgalmasságot gyakorol én velem is. Mint a szép ének, evangéliumi ének szavai mondják, sántán, bénán e világban, oly nehéz a küzdelem, száz kötéltől megkötözve, sátáné a győzelem. És mikor a legsötétebb éjszakában bújdosom, felragyogott fényességed, fényeddel értem jöttél, Jézusom. És befejezem azzal, hogy mint hogy látjuk, Dávid a rettenetes élmény után már nem tudta elviselni a nyomorékságot, a fogyatékosságot, és teljesen jogos volt ez, mert mi se tudjuk elviselni a saját életünkben levő gyengeséget. A saját életünkben levő fogyatékosságot, bármilyen legyen is az, nem tudjuk elviselni. Akinek a szeme hibás, az gyűlöli a szemének a hibásságát. Akinek a fülének a hallása gyenge, az gyűlöli a süketséget. Aki sántál, az gyűlöli a sántaságot, mert ezek olyan tulajdonságok, aminek nem kellene, hogy itt legyenek az életünkben, csak a bűnesek következtében nem olyanok vagyunk, mint amilyennek Istennek eltervezett bennünket. Mert a bűn mindenre kihatott, és az egyik embernél így, másiknál úgy, és hogyha nem testi vonatkozásban van ilyen bénaság, vagy sántaság, vagy vakság, akkor lelki vonatkozásban, ezért valamennyien gyűlöljük azt, amit a bűn tönkretett, és várjuk a teljes megváltást, és a test boldog, tökéletes feltámadását. Most húsvét után ez egy különleges üzenet, ami számunkra. Egy olyan test feltámadását várjuk, hogy azt adja nekünk vissza az Úr, ami már nem lesz semmi hiba, semmi sömörgőzés vagy efféle. Amen. A 161. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 161. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Jól tudja földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyverre oltalmaz az Isten.
Istenünk vagyok.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy olyan eszközöket tudsz előhozni és használni, amiket talán nem is ismertünk, amikről nem is tudunk, és egész váratlan megoldásaid vannak a mi életünkben. Köszönjük a lelki utakat, amik talán nem ismerősek születésünktől fogva számunkra, de te kijelented a te csodálatos tiszta vallásodban, és az evangéliumban és szent lelked munkájában. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy olyan helyen élhetünk, ahol a te szent lelked már sokszor munkálkodott. Köszönjük, hogy olyan családokba helyeztél bennünket, ahol már korábban ott volt a szent lelkednek a munkálkodása, ott voltak a te szabadításaid, ott volt az evangélium. Köszönjük, hogy a te szent lelkednek tetszik, hogy itt ezen a helyen és a mi életünkben és a mi családunkban is munkálkodjék. Úrunk, azért szeretnénk téged választani, melletted dönteni. Köszönjük, Urunk, hogy a te gondviselésed őrzött bennünket, és olyan dolgoktól is megmentett és megtartott, amik nagyon károsak lettek volna mi számunkra, és a körülöttünk levők számára is. Hadd bízzuk az életünket és nehéz dolgainkat a te gondviselésed és a te irányító hatalmadba, hogy te cselekedj továbbra is a mi életünkben. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt, hogy neked semmi sem lehetetlen, ami szívünkben is nagy változásokat tudsz hozni. Te tudod az igazi megtérést munkálni bennünk. Te tudod, hogy ne egy emberi vallásos jelenség tűnjön csak fel bennünk, valami vallásos buzgóság, hanem legyen valóban új életünk, ami isteni teremtésnek a munkája. Hogy valóság legyen számunkra az, hogy aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Így ezek a megújító gondolatokkal vezess bennünket, irányíts az előttünk levő úton. Hallgass meg imádságunkat, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor szeretettel várjuk a testvéreket, hogy akkor újra találkozzunk, hiszen ma délután 4 órakor Benkő Elek testvérünk, pótpresbiter testvérünk egy előadást fog elmondani nekünk a mögöttünk levő gyülekezeti teremben. A mostani esztendő a reformáció 500. évfordulójának az esztendeje, és sokféleképpen megemlékezünk a reformációról. Így múltkor a reformáció és a zene. Ez volt a János Passió előadása. Ma pedig délután 4 órakor a reformáció a művészetekben, vagy a reformáció és a művészetek, erről tart előadást dr. Benkő Elek testvérünk. Egy rangos, magas szintű előadásra számítunk, hiszen ő a tudományoknak a művelője. Tehát délután 4 órakor a mögöttünk levő terembe várom a testvéreket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Hétfőn a konfirmációs órát 5-kor megtartjuk. Kedden este 7 órakor a dolgozók bibliórája. Csütörtökön 5 órakor pedig a gyülekezeti bibliaóra lesz. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a Kávin alapítványunkat is, az 1%-unkat, a Kávin alapítvány számlájára utaltatjuk át, akkor ez a gyülekezetünk anyagi támogatását jelenti. Köszönjük az eddigi támogatásokat is. Nem nagy összeg ez viszonylag, de nekünk kisgyülekezetnek sokat számít, olyan 250 ezer forint körüli összeg szokott bejönni az 1%-okon keresztül. Az egyház kerületünkben a püspök helyettes tisztség elhalálozás folyamán megszűnt, illetve püspök helyettest kell választanunk, és ezért a presbiter testvéreket kérem, hogy az egyházkerületi főjegyző vagy a püspök helyettes választására az Isten tisztelet után majd fáradjanak át a gyülekezeti terembe. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 161. dicséretünk 4., 5. és 6. versét. Tehát most a 4. vers következik. A 161. dicséret 4. verse így kezdődik: fejedelemség vagyon csak Istenben, utána pedig a himnuszt énekeljük.